most pedig olyan természettudományos eseményről lesz szó, amely már nem a kisebb korosztály, sokkal inkább a középiskolásokat fogja megragadni. Ma este is lesz 5 órától az ELTE-n Atomoktól a csillagokig, ahol az érdeklődők Barnaföldi Gergely Gáborral indulhatnak majd kozmikus műanyag segítségével kincs keresésre. Itt is van velem a vonalban az előadó. Szervusz!
Szervusz, László! Üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát hogyan lehet kozmikus műanyagokkal kincseket keresni?
Hát kozmikus műanyagokkal egy nagyon trükkös módon lehet kincset keresni. Az ötlet, az, amit használunk, az egy elég régi dolog. Maga a kozmikus sugárzás mint egy 100 éves múltra tekint vissza, amit egy...
Már nem a sugárzás tekint vissza 100 éves múltra, gondolom, hanem...
Nem a sugárzás felfedezése, akarom mondani. Hát Theodor Wolff szerzetes 1909-ben vette észre ezt egy egészen egyszerű jelenség. Feltöltött elektroszkópok elvesztik a töltésük egy idő után, és egy, hát arra gondolt, hogy a föld sugárzása az, ami ezt okozna, de az derült ki, hogy minél magasabbra mentek, annál inkább erősödött ez a sugárzás, és minél mélyebbre mentek, annál kevésbé volt erőteljes ez a sugárzás. A megoldást aztán Viktor Hess kísérlete adta, aki később ezért Nobel-díjat is kapott, hogy ez egy kozmikus eredetű sugárzás, tehát nem a Földből jön, hanem az égből. Na most a maga az eljárás, a műantomográfiás eljárás, az ehhez kapcsolódik, semmi extra dolog nincsen benne, igazán ez egy röntgen eljáráshoz, vagy egy fényképezési eljáráshoz a hasonlatos dolog. Van egy forrásunk, a forrás útjába valamilyen tárt teszünk, és a hátul pedig egy detektor van. Jelen esetben a forrásunk az a kozmikus műanyagok, amelyek a felső légkörben keletkeznek, részecskezáporok formájában jönnek a földfelszín felé, közben tehetünk valamit, ami lehet egy kincs, vagy ami, amiről úgy véljük, hogy kincs, és hát a detektor van a rendszer legvégén, amely ezeket a műanyagokat detektálja. Most nagyon egyszerű a dolog, hogyha van valahol egy elnyelődés, vagy egy hiány, akkor az a műanyagok számában változást okoz a detektorban, és ez az, amit aztán érni lehet, és így lehet keresni kincset.
Ez a kincs persze nem csak ilyen képletesen értendő, hiszen volt, amikor ezt az eljárást valódi kincsek kutatására fordították Egyiptomban.
Hát bizony, 1957-ben Luis Walter Alvarez, aki szintén egy Nobel-díjas tudós, egy olyan, hát és nagyon sok időt töltött azzal, hogy detektorokat fejlesztett, valamint a kozmikus sugárzást vizsgálta ő is, egy olyan ötlettel állt elő, hogy a Kefren piramisnak a belső szerkezetét próbálta megbontás nélkül, tehát a piramis szerkezetében belefúrva, vagy anélkül, hogy belefúrnának a piramis szerkezetébe, erről mondani valamit. Hát tulajdonképpen arra ment ki a játék, hogy van-e rejtett kincses kamra a piramis belsejében. Ők egy nagy felületű detektort helyeztek el egy mesterséges kamrával a piramis alá, ami már megvolt korábbi ásatások során, és hát innen egy éven keresztül gyűjtöttek adatokat, és hát az derült ki, hogy 1-2 méternél nagyobb átmérőjű üreg nincsen a Kefren piramisban, tehát megkímélte ettől a kutatókat, meg az egyiptomiakat, hogy újabb kárt okozzanak a piramisba egy mesterséges járattal keresve a kincseket. Hát itt az volt a kincs, hogy nem kellett tönkretenni a piramis, de lehet más kincseket is keresni.
Vagy éppen nem is kincseket, hanem más anyagokat is lehet keresni. Hol használják még ezt az eljárást, vagy hol tervezik még használni?
Hát az elmúlt 10 évben elég olcsók lettek ezek a detektorok, amelyekkel műanyagokat lehet detektálni, és nem csak, hogy olcsók, hanem viszonylag stabilak. Tehát stabilon azt értem, hogy ki lehetett őket mozdítani az ideális laboratóriumi körülményekből. Ugye az ember, amikor részecske detektorokat épít, akkor ül benne a meleg kis szobájában, és ott várja, hogy jöjjenek a részecskék, és mindent előkész nekik. Azonban, hogyha az ember komolyabb környezeti kutatást akar végezni, ez nem kivitelezhető, nem lehet például...
Pedig milyen kényelmes lenne a kutató munka, nem?
Hát akkor túl kényelmes, de így van. Az egyik egyik irány, ami nagyon érdekes, hogy olyan helyekre betenni ilyen detektorokat, ahol nem lehet megközelíteni. Ilyen például működő vulkánoknak a belső szerkezetének a vizsgálata. Ezek elsősorban ugye geológiai kutatásokhoz kapcsolódnak. Itt magát a vulkánt lehet oldalról, kisebb távolságból, akár 10 kilométerről is megtomografálni, vagy leképezni. Több pontból aztán vissza lehet állítani például a vulkán belső szerkezetét, a magmakamrát, meg a kürtőt, meg ezeket a belső részeket, amit egyébként nem lehetne oda menni, vagy mérges gázok vannak, vagy egyszerűen veszélyes, mert hullik a forró anyag. A másik érdekes dolog nemzetvédelmi alkalmazás, ami leginkább arra vonatkozik, hogy olyan nukleáris anyagok csempészetét megakadályozni, amik veszélyesek lehetnek sok szempontból. Erre egy nagyon egyszerű dolgot lehet csinálni, egy nagyon nagy felhő detektort beépítenek az úttest alá, és amikor a kamion a határon vár, addig ugyanígy föntről a kozmikus műanyagok átvilágítják a kamiont, és meg lehet mérni, hogy van-e esetleg benne olyan összetételű anyag, ami veszélyes lehet, és akkor azt a kamiont aztán átvizsgálják.
Mennyi ideig tart egy ilyen idézőjelben fényképnek az elkészítése? Mennyi ideig kell ott rostokolnia a kamionnak?
Hát a kamion esetében mondjuk ez egy olyan fél óra, egy óra lehetséges, de igazán attól függ, hogy milyen effektivitású, tehát mennyire érzékeny detektorunk van, és mekkora annak a felülete. Most ilyen működő még nincsen, de prototípusok, kisebb prototípusok már vannak.
Hát bízunk benne, hogy előbb-utóbb fejlődni fog a technika, aztán tömegével lesznek majd ilyen berendezések. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és remélem, hogy sok érdeklődő hallgatód lesz majd a mai előadáson.
Hát én is köszönöm szépen.
Sziasztok. További szép napot kívánok. Barnaföldi Gergely Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia KFKI részecske és magfizikai kutatóintézetének egyik munkatársa volt a vendégem, akivel a ma esti Atomoktól a csillagokig előadásáról beszélgettünk. Részecske, illetve kincskeresésre indul majd, illetve invitálja a közönséget kozmikus műanyagok segítségével, mindezt ma este, tehát csütörtökön este 5 órától az ELTE Lágymányosi kampuszán az 5-ös előadóban. Az előadás természetesen díjtalan, főleg a középiskolásokat, illetve tanáraikat várják a szervezők, és az előadás után, ahogy az lenni szokott, izgalmas fizikai kísérleteket is elvégeznek majd.